Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
A MIPA-ban voltam egy pár héttel ezelőtt Benjamin Clementine koncerten, és elég érdekes maga a sztoria ennek az énekesnek, meg nagyon izgalmas koncerteket ad. Találkoztam olyannal is, aki még Berlinig is elment ezért a koncertért, viszont nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mindenképpen meg akarta énekeltetni a MIPA úri közönségét, ez a énekes, ez a zeneszerző fiatal ember, de nagyon nem akart a MIPA közönsége énekelni egyáltalán, és az ilyen nagyon ilyen kellemetlenné is vált egy kicsit ez a sztori, mert nem hagyta tovább lendülünk ezen, nem volt elég a motyorgás, és nem sikerült neki, és akkor ez egy ilyen, úgy éreztem, hogy egy kicsit elszomorította, hogy hova érkeztem, ezek nem hajlandóak semmifajta ilyen közösségi élményben részt venni, de a legeslegutolsó ráadás számon azért, ha már visszatapsoltuk, akkor már végül is leülve a színpadról, mégiscsak elért egy kis hümmögést, és azon gondolkoztam, hogy ez az első sor problematikája, hogy mindenki a harmadik sorba kezdi a leülést, valahogy ebben az országban. Azért ez tipikus, mert össze-vissza mászkálva a világban azért ez nem jellemző. Általában mindenki a legközelebb akar kerülni a tűzhöz, meg akarja mutatni magát nálunk, meg valahogy ez a befelé fordulás, ez a kis magunk világában való elrejtőzés nagyon izgalmas, vagy érdekes jelensége ennek a kultúrának, de itt most nagyon eklatáns volt. Én egy kicsit próbáltam a végén énekelni, meg úgy próbáltam közben is, csak gondoltam, nem én fogom elkezdeni ezt az éneklősdit.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello mindenki, Lavka Dávid vagyok, ez itt a Story Podcast, és velem szemben Szabó Béla ül, a Telekom Hungary márka kommunikációs igazgatója, a marketing szakma mondhatni rockstárja, akit a Magyar Marketing Szövetség most már zsinórban sokadjára szavaz meg, az élen járó első hazai marketing kommunikációs döntéshozónak, vagy mondhatjuk úgy, hogy a legsikeresebb marketingesnek, ahogy tetszik. Ezt írják Béláról több helyen is, hogy a no bullshit őszinteségével és az innovatív out of the box gondolkodással mindig megrengeti a szakma elképzeléseit a brandek szerepéről és feladatairól. Ezért is rendkívüli megtiszteltetés, hogy eljöttél beszélgetni a podcastban. Nagyon szépen köszönöm, Béla, szia!
Hát én is köszönöm a meghívást. Szép szavak, bárcsak így lenne.
Nem én mondtam őket, csak researcheltem. Úgy szoktuk általában indítani az epizódokat, hogy egy kicsit megismerjünk téged. Kérlek, mesélj arról, hogy te milyen sztorikon nőttél föl. Mik voltak azok a történetek, amikre emlékszel, hogy gyerekkorodban nagyon meghatározóak voltak. Legyen ez egy mese, egy családi történet, egy film, amit láttál, de amire így emlékszel, hogy az beégett.
Hát nem gondoltam még így át az életemet történetek szempontjából, bár állandóan történeteket mesélünk. Nem tudom, tehát az egyik történet az ilyen személyes, hogy anyám ilyen lelki terort alkalmazva irányítgatott tudattalanul szerintem abban, hogy ilyen szolgalmassá váljak, ami az volt, hogy jaj, hát nekünk, mi a családunk az így, meg így, sosem érje el azt a nem tudom milyen eredményt, és akkor... Engem úgy fel tudott dühíteni egyébként ez a rinyálásával, amit nem szokott de túl gyakran csinálni, de hogy pont időben, pont jókor mondta. Hát ez volt az egyik. A másik sztori az, hogy igazándiból én ilyen vidéki gimnáziumban szocializálódtam, ami teljesen más, mint egy budapesti vagy nagyvárosi. Ezért világtól egy kicsit elzárva nőttünk fel. Tehát teljesen halva, hogy mit történtek itt Budapesten, ahhoz képest mi egy elég visszafogott, hogy is mondjam, duhajok voltunk. Ezt abban segített ez a dolog, hogy nem idejekorán lőttem el a puskaport, hanem hogy tudom én, amikor Budapestre kerültem, vagy előtte még a sorozás, meg ilyesmi, ez mindig ilyen érdekessé vált, tehát hogy ilyen újdonságokba csöppentem bele folyamatosan. Viszont azért felkészülten érkeztünk, mert azért úgy próbáltuk a világot követni zeneileg. Tehát van egy barátom, akivel ott nagyon gyakran hallgattunk mindenféle zenét, lemezeket vettünk, főleg rockzene, metal, de aztán volt abban Hotel California is, tehát egy ilyen viszonylag szertágazó zenei ízlést alapoztunk meg, amit én teljesen elléptem, totálisan. Tehát ilyeneket már nem hallgattuk olyan túl gyakran, a barátom még mindig ezt hallgatja, mint egy beleragadva ebbe a dologba, és ez is egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ugyanonnan indulva, mégis valahogyan teljesen más irányba mentünk, és szimbolikus egyébként az, hogy most pont a szülővárosomban járva láttam, hogy ezt a házukat lebontják, mert ott hallgattuk ezeket a zenéket, és hogy egy tök jó ilyen érdekesebb ház volt, nem volt a tipikus kocka, ott egy orvos is dolgozott, ott az ő dédapja, tehát ilyen viszonylag neves épület, és lebontották a fenébe, és azt elszomorított, hogy a helyén egy Rossmann fog épülni, egy ilyen semmilyen épület, nem tudom, tehát ezek most is nagyon foglalkoztatnak. Egyébként van egy ilyen új mozgalom, az Uncommon Kreatív Stúdiót követve, most kicsit csapongok, nagyon érdekes dolgokat csinálnak, sztori egyébként az is, tehát ennek a sztori az, hogy Hathaway vagy Hedwig, valami ilyesmi nevű építész, aki arról beszél, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne unalmas épületek között éljük az életünket, mert kimutathatóan hatással vannak az unalmas épületek a mindennapjainknak a teljesítő képességére. Nyilván a storytelling lehetőségeinkre, a fantáziánkra, az, hogy hogyan érünk haza, hogyan indulunk el, és erre próbálják egy mozgalmat indítani. Én fel is iratkoztam erre, nem tudom, mit kell tenni. Én például azt teszem, hogy igyekszem hangot adni annak, hogy ahol én mászkálok ebben a nem Budapest replikációjának számító vidéki környezetben, az esztétikum, a design, a funkcionális design, mint olyan nem létezik, csak a pragmatizmus, és ez a pragmatizmuson túl, a pragmatizmus miatt elképesztő dolgokat tudnak csinálni a vállalkozók, de erről még tudok elaborálni, de most akkor így, na, itt most abba hagyom ezt a furcsa eszmefuttatást.
Oké, okay. Most mondtad, hogy sztorikat mesélünk folyton. Neked most a mostani életedben mennyire játszik fontos szerepet a történetmesélés? Ez tök jó, hogy mesélted, hogy azért édesanyádnak megvoltak azok történeteim, amiket ugye a felmenőidről meséltek, hogy téged ösztönözzen, hogy jaj, de mi Szabók, mindig azt csináljuk neked, fiam, más kell tenned. Te a gyerekeiddel például, tehát mesélsz-e olyan tanmeséket nekik, amiből tanulhatnak, vagy nem tudom, szeretsz-e sztorizni a kocsmába a haverjaiddal?
Hát a sztori az mindig fontos. Egyébként pont a gyerek kapcsán, most mondod, lehet, hogy többet kellene sztorikat mesélni, de szoktunk. Valahogy mindig az van, hogy az ilyen tanmesét, hogy a mi időnkben az ilyen sztoriba próbáljuk csomagolni, mi minden történt, hogy ne ilyen megmondó legyen. Egyébként meg egy nyilván sztorik között éljük az életünket, ha ezt akartad kihozni, tehát a kocsmákban, meg a különböző helyeken állandóan sztorikat mesélünk. Vannak, akik jobban tudják ezt, mert minden sztorivel válik a kezükben, van, akik rosszabbul, van, akik ilyen vicces sztorikat mondanak, van, akik ilyen drámaibbat, de valahogy, tehát főleg amilyen barátok között ez a sztori mesélés, ez abszolút így történik, de ebbe beburkolva tulajdonképpen egy csomó mindenről lehet eszmét cserélni. Egyébként nyilván a szakmai életemben is sok sztori jelenik meg, tehát hogy az is egy ilyen sztori driven megoldásban vagyunk.
Főleg azért szoktam ezt feltenni, ezt a kérdést, mert hogy én azt veszem észre, hogy a történetmesélési kultúrája a magyaroknak annyira nem fejlett, mint mondjuk a nyugatiaknak, és hogy sokszor honnan, szoktunk honnan amelyé látod? Bújni. Hát tapasztalom inkább. Nem olvastam felméréseket erről, vagy ilyesmi, de hogy sokan mesélik ezt. Nekem egyébként például az nagyon érdekes volt, amikor a Galambos Márton mondta, hogy az ő címlap sztoriaiknak, az alanyainak legalább a fele meglepődik azon, amikor az újságíró megkéri, hogy de a történetet is meséld el, légy szíves. Tehát látom a grafikonokon, hogy sikeres vagy, értem, hogy milyen lépésekben érted el a sikereidet, meg hogy miért tartasz itt, de hogy meséld el, hogy közben mi történt veled. Meséld el, hogy te honnan jöttél, mi volt a célod vele, miért volt neked ez igazán fontos. És akkor úgy mindenki egy kicsit megakad, és van, akiből könnyebb ezt kiszedni, van, aki meg sokkal nehezebben nyílik meg, vagy érti azt, hogy de miért kellene nekünk történeteket mesélni egymásról, vagy magunkról. Nekem erre nincs időm. Tehát, hogy jönnek ezek a kifogások, amit most, hogy kicsit visszakanyarok arra, amit mondtál, hogy elrejtőzünk dolgok mögé, hogy nekünk ne kelljen, mint hogy nem akarunk az első sorba ülni. Ez kicsit ilyen, hogy így kitenni magunkat a történeteinkkel, ez valahogy így a a kultúránknak nem a szerves része, vagy nem annyira, mint
hát ez a nyugaton. Hát ezt hívják a történetet narratívának is.
Igen.
És én mostanában arra kezdtem el sokat beszélni, vagy arra próbálnék beszélni, hogy a stratégiai megközelítés, hogy kezdünk el gondolkozni, hogy ezeken narratívákat építgetni tulajdonképpen, hogy így is le tudom fordítani, hogy ne csak a számokat, a száraz adatok mentén próbáljuk meg felépíteni a céljainkat, hanem ilyen narratívát építeni. Azt is mondják egyébként, hogy nem is mondják, hanem egyre inkább erről szól a diskurzus, a stratégiai tervezés, a stratégiázás diskurzusa globálisan. Egyébként most pont elkezdtem nézni egy ilyen leadership fejlesztő tananyagot, abban is erről beszélnek, hogy hogyan viszonyulsz a jövőhöz, és a jövőhöz lehet úgy viszonyulni, hogy a számokon keresztül analizáljuk a jelent, mi volt a múltban, milyen jó lenne, hogy a vállalat még 3%-a többet vagy jobban teljesítene 2-3 éven belül, ez az kell, hogy mondjuk számok, amivel nincs gond, tehát számok nélkül nem nagyon lehet manapság kezdeni semmit, meg nem tudod, hogy mi van, hogyha nem tudod a kezedet rajta tartani a történéseken, és ez nagyon gyakran a különböző számosítható teljesítményeken múlik. Viszont a jövő az, mivel nem létezik, nincs, ezért nincsenek róla számok, adatok, nincsenek. Az lehet, hogy te akarsz valamit ott, szám szerint, igen, KPI-ok, célszámok, stb. De egyre inkább arról szól a beszélgetés, hogy a jövőt el kell képzelni, a jövőt valahogyan amit most éppen tegnap néztem, azt mondják, hogy sensing, tehát meg kell érezni, tehát nem a fejben, hanem a gyomorban, meg kell érezni, hogy mi lesz. És az nyilvánvalóan, ugye ez a Gladwell-i 10.000 órás szakértőség, ez a Sparkle, tehát hogy hogyan jutsz döntésekhez, hogyan tudsz megmondani dolgokról igazságokat, ez nem mindig racionálisan teszed meg, hanem gyomorból, felépül az ízlésed, stb. Egy bizonyos témát illetően, és a jövőt is így tudod meghatározni, nem tudom megmondani az emberiség jövőjét, hogy nem tudom elképzelni, vagy nem lehet, hogy nem ér semmit, mert nem olyan a hátterem, de egy bizonyos téma mentén a képzeletem, az enyém konkrétan biztos, hogy jól működik. Tehát el tudok képzelni egy valódi, egy valóságos, egy megépíthető jövőt, ami nem tökéletesen disconnected a jelentől, de mégiscsak a képzeleten múlik. Nem egyfajta fantazmagórián, de kell egyfajta ilyen sztori találsz ki magadnak, hogy milyen jó lenne, hogyha mai premisszákat figyelembe véve, nyilván átgondolva, mi minden fog történni, ebben meg abban a kategóriában, területen, így elképzeled egy olyan sztorit, hogy milyen jó lenne megtörténni ez velünk, a céggel, a világgal, és hogy ez azért érdekes, mert ugye a jövővért lehet tenni, tehát ez nem csak úgy bekövetkezik, hanem azt építjük, tehát a jelenben építjük a jövőt minden egyes nap. Tehát egy narratívára akartam egyébként most kifuttatni ezt a gondolatot, hogy narratívákat kell építenünk.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is, kérlek kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Ha most egy picit tovább léphetünk arra, hogy a márkázás, márkaépítés, márkakommunikációban milyen szerepet játszik a történetmesélés, akkor először szerintem érdemes így elhelyezni valahol ezt a márka szót így a horizonton. Így fogalmazol sokszor, hogy a márka egy üzleti asset, egy kommunikációs eszköz. Most jelent meg ez a Marketing Trendbook, nemrég, és onnan fogok idézni tőled, ahol azt mondtad, hogy a márka üzleti eszköz. Arra való, hogy a vásárlók a költségek felett fizessenek egy termékért vagy szolgáltatásért, azaz közgazdaságtanilag a márka a gazdasági aktorok közötti tranzakcionális viszonyt pozitívan befolyásolni képes koncepció, amit én úgy értelmezek, hogy akkor van egy termék, amit 2 forintból legyártok, és hogyha Duna cipő a márkámnak a neve, akkor azt csak 4 forintért tudom eladni, de ha a Nike jel van rajta, akkor 10 forintért. Ezt most így értelmezem, de...
Így. Így. Na, egyszerűen fogalmazza, abszolút.
Oké, tehát minél többet fektetek a márkámnak az építésébe, és minél jobb a márkámnak a megítélése a fogyasztókban, annál több pénzt fognak szánni a termékre, ami lehet, hogy ugyanannyiba került, mint egy másik márkájé.
Nagyon egyszerűen fogalmazva, végül is abszolút ide lehet ezt lederiválni, ezt a márka sztorit. Nyilvánvalóan a sales vagy a revenue menedzsmentjének a különböző aspektusait képes a márka menedzselni, segíteni. Uh-huh. Nem csak az árat, hanem nagyon sok részét a dolgnak. Onnan indul ez az egész gondolkodás, amit mondtál, hogy a márkáról akkor úgy érdemes beszélni, hogy ez pozitív hatással képes lenni, pozitív hatással tud lenni arra, hogy hogyan is működünk a piacon. És hogy ha onnan indulunk ki, hogy ugye a márka az hogyan képződik meg, és hogy kell-e márka menedzsment, vagy a startupok. Ugye az egy egyszerűbb, mintha csak simán kisvállalkozásokról beszélünk, a startup az rögtön úgy jön lét, hogy valami elköteleződése van, valami világjobbítás felé. Talán ez a különbség egy startup és egy sima kezdővállalkozás között, amiből következően tulajdonképpen a vállalkozás rögtön hasznossággal bír bizonyos téma tekintetében, és a vállalkozás neve, mondhatod márkának is, az rögtön össze van kattintva a termékkel, a vállalkozásnak az alapvető működésével, mert hogy így jön létre. Tehát ergót nem kell márkát építeni, mert a vállalkozás termékének, szolgáltatásának az építése, ami kiemelkedő hasznossággal bír a piacon, mert újdonság ereje van, az húzza magával a márkát. Tehát ameddig van a termékben újdonság, újító erő, ami valami fajta társadalmi, piaci, fogyasztói hasznossággal bír, tehát jobb lesz az embereknek valahogyan a termék által, mondhatod az Uber-t, a Revolutot, az Airbnb-t, lehet sorolni rengeteg startupot az elmúlt 10-15 évben, hogy mik jöttek elő, amik megrengették a világot, vagy egy kategóriát, vagy csak jópofa dolog, hogy ezeknek egy darabig nincs szüksége a márka építésnek a eszköztárára, mert a termék húzza magával a márkát. Tehát amennyivel képes a termék ezt megtartani, ezt az újító erőt, úgy a márka ezzel együtt fejlődik. Az emberek fejében megépül, nem kell hozzá reklám, nem kell különösebben foglalkozni a márkának a fejlesztésével. De ez a sajnos elmúlik, ugye, eltűnik az alapító, érettebbé válik a termék, jönnek a versenytársak, nem tud megújulni időről időre, ez történik az Uberrel, vagy egyető versenytársa van, tehát kezd tulajdonképpen a márka menedzsmentjének a szükségessége előtérbe kerülni, mert a termék már nem húzza a márkát, a termék már nem rendelkezik olyan újító erővel, mint a alapításkori helyzetben. El kell kezdeni valahogy a márkát így emelgetni, hogy segítsen a terméknek, hogy az emberek még mindig valami pozitívat, jót, hasznosságot gondoljanak, és ugye a márkáknak, a vállalatoknak a 99,9%-a a világon abban a helyzetben, abban az életciklusban van, hogy semmifajta újdonság erővel nem bír a terméke. Most körbenézzünk magunkon, mindenki megfogalmazhatja magának, hogy igazán van-e újdonság ereje az ő termékének. Természetesen, ha azt nézem, hogy az FMCG-ben mindig van valami új feature-e, vagy egy új íz, vagy egy új lehetőség, új dizájn, csomagolás, összetevő, a fene tudja, de igazándiból az nem ad annyi újító erőt, mert hogy ideig óráig tart, mert pikpak lemásolják. Ugyanez igaz a, szerintem az OTC-re, és ott azért ez az életciklus az újdonságnak nagyobb.
Az OTC, az mi
is? Az OTC az a farma, tehát amit okay. lehet reklámozni, ilyen vitamin, gyógyszer, okay. készítmények, stb. Tehát nem receptre. És ilyen a mi iparágunk is, a telekommunikáció távközlés, mert igazániból annyira professzionálisan vált a működés, hogy se perc alatt le lehet tudom, elolvasod egy, a webben egy új termékről egy leírás, és holnap után kész is van ennyi túlzással a versenytársnál is a megoldás. Ebből az következik, hogy a márka veszi át a termék újító szerepét. Tehát a termék az ugyanolyan, nem baj, de az eredendő megkülönböztető hasznossága eltűnik, folyamatosan eltűnik, mert lemásolják, és a márka veszi át azt az erőt, ami a verseny, a startupoknál a termék volt. Tehát a márkának ilyen szempontból az a lényege, hogy végül is a vállalkozás működését zsírozza, a hasznosság, a új sztorikon, ugye van a termék sztori, meg van egy ugye márka sztori, a márka sztori az érett időszakban átveszi a termék sztorit. A termékről már nem tudsz elmondani annyit, mert hogy ugyanazt fogod ismételgetni. Ebből az következik, hogy el kell kezdeni megnézni, hogy a márkán keresztül milyen újfajta hasznosságot tudsz a vállalkozásba, vagy akár a termékbe beleültetni. Tehát átveszi a márka működés a termékfejlesztés szerepét. Ezáltal a márka üzleti, vagy akár vállalkozás menedzsmenti eszközzé válik. Nem reklámeszköz, nagyon fontos. A reklám az ennek a sornak a nagyon-nagyon hát, nagyon ennek a sornak nagyon a végén van, ennek a listának nagyon az alján kell, hogy legyen. Nem onnan kell indulni, hogy a márkából milyen reklámok következnek. Nagyon fontos. Tehát ez a legnagyobb benézés, a legnagyobb lustaság, amit az iparágunk elkövet, azért, ha akarod, mert nem nagyon látja ennek a, hogy is mondja, mi a sztoria egy márkának, és mi a sztoria egy terméknek. Ha innen nézed, akkor szerintem akkor át fogod látni, hogy a vállalat sztoriát egyre inkább a márka adja meg, nem pedig a termék. Ezt nagyon sokan nem így látják, és tulajdonképpen egy nagy vállalatban, akármilyen vállalatban a termékről sokkal többet beszélnek, sokkal többet ügyezünk a termék körül, csomó minden elemzés van, számok, de igazándiból a nap végén, amikor arról megjelenik azt, hogy na, akkor most mi van, mindig eljutunk pikpak a kampányhoz. És szerintem ez jó, mármint ez olyan értelemben mutatja az irányt, hogy végül is a megoldás az tök gyakran a kommunikációban rejlik. Hibás gondolat, a én megítélésem szerint, a megoldás nem a kommunikációban rejlik, hanem a márkában, és a márka tulajdonosnak, nem, a márkában foglalkozó szakembereknek, nem csak sztorikat kell építeniük, amit a reklámokban mutatnak meg, ez majd egy érdekes kérdés, hogy a sztori meg sztori között mi a különbség, hanem azzal is foglalkozni, hogy meg kell érteniük a vállalat működését üzleti szempontból, business model, üzleti modell, mit is jelent az a termék, az a szolgáltatás üzletileg, nem a pricing stratégiát kell megértenie, az Excel-nek a különböző pricing pontjait, adatpontjait, tehát nem kell leszállni a mélységekbe, hanem meg kell érteni azt, hogy adott vállalat milyen módon képes hasznosságot teremteni, azért mennyi pénzt kérhet, milyen szinten van a fogyasztóval, milyen problémákat kell megoldani annak érdekében, hogy a fogyasztó jobban megértse a márkán keresztüli termékelőnyökből fakadó hasznosságot. A márka management az, ugye ez így is hívják az FMCG-ben, hogy márka management, tehát amiben minden össze van növesztve, a profit, a termékfejlesztés, a pricing, minden, olyan részletezettséggel foglalkoznak mindennel, hogy egy kicsit valahol kell könnyíteni, ez valószínűleg a kommunikáción, a márka, hogy is mondjam, mélységeidnek könnyítik ki a gondolkodást. Én azt mondom, hogy a márkásokat be kell engedni az üzleti gondolkodók közé, hogy egy újfajta aspektust, új sztorikat hozzon be a képletbe, és ezek a beszélgetésben, a működésbe, és ez tulajdonképpen nem más, mint a fogyasztókról, az emberekről való sztorizás.
Mm-hmm. Na, ez tök érdekes, én hoztam két példát arról, hogy milyen történeteket kezdtek el a nagyobb márkák kapcsolni magukhoz. Az egyik az egyébként rögtön eszembe jutott, hogy mondtad azt, hogy a márka, én így fordítottam le, egy ideig építi saját magát. Elolvastam a Phil Knight-nek a könyvét arról, hogy a Nike az hogy jött létre, hogyan versenyzett az elején az Adidas-szal, és hogy egy ideig tudott a saját kategóriájában is lenni, és ettől fölértékelődött úgymond a terméknek az ára. De ahogy megyünk előre az időben, például ott volt a Nike-nak a Just Do It kampány, amit szerintem mindenki ismer, és akkor ott ők elkezdtek olyan sportolókat, meg a sportolók történeteit kapcsolni a márkához, tehát az általuk szponzorált sportolók, mint például a Jordan, aki elmesélte, nem azt mesélte el, hogy mekkora ez a sportágában, hanem azt, hogy hány ezer dobást hagyott ki? Hány meccsen hagyta cserben a bajtársait? És a többi. És hogy ahogy ezt így sorolja, és közben látod csak, hogy így vonul a ballonkabátjában, így az jut eszedbe róla, hogy aki Nike-t hord, és hibázik, az attól még lehet ugyanakkora sztár a saját sportágában, mint Jordan.
Itt azért köbben szólnék, azért az a Nike-nak a tündöklése, azért az egy eléggé, hogy is mondjam, szofisztikált történet, tehát azért több annál, mint hogy a Just Do It kampány. Tehát Just Do It egyrészt nem kampány, hanem az egy filozófiája ennek a márkának, amire nem is találtak rá rögtön. Tehát ott az van, hogy tizen sok évig ugyanazt csinálták, mint a többiek. Tehát, hogy erről kevesebbet beszélnek, ezt úgy mondom, mintha ott lettem volna, de a olvasmány élményi alapján most mindegy, hogy melyik könyvben olvasom ezt, de hogy abban egy jobb elemzést találtam erre a témáról, hogy sok időn keresztül igyekeztek a sportolókkal ugyanúgy foglalkozni, mint a többiek. Hogy a sportoló az milyen módon képes a legjobb performanciát kihozni magából a termék által, érted, hogy value transfer, tudod, a szponzoráció Jedi kartja, hogy miért szponzorálunk valakit, mert value transfer van. És egyszer csak elkezdték tulajdonképpen kulturálisan nézni a világot, tehát nyilván jött egy új menedzsment, aki igyekezett egy kicsit másként hozzáállni, hogy különbözzenek, másról beszéljenek, stb. A márkának egy ilyen sokkal nagyobb holderejű legyen a márka, sokkal nagyobb legyen a lefedése, stb. És akkor azt találták meg, hogy elkezdtek az amerikaiak egyre inkább ilyen sneakerbe járni a munkába. És akkor ezt azt lehet mondani, hogy akkor mondhatod azt, hogy végül is az arról szól, hogy az emberek a kényelem felé léptek egy nagyot. És ez az a mondás, hogy ebben is biztosan igazság, de hogy azt látták, hogy lett egy ilyen kulturális váltás, hát mondjuk a 80-as években, amikor arról volt szó, hogy az amerikai álom az újra visszatér a gondolatokba, de nem úgy, mint az 50-es években, hogy bármit el tudsz érni, hanem hogy küzdenek-e azért, hogy elérd a saját álmaidat. Ez egy küzdelmes világ jött a 80-as években, és akkor ezt azt találták, ezt úgy jötták le ezt a kulturális jelenséget, hogy ilyen kombatív, szóló willpower, tehát hogy az emberek harcosan próbálnak küzdeni a saját elköteleződésük érdekében. Tehát, hogy van egy ilyen a harcos akaraterő, vagy nem tudom, hogy lehet ezt lefordítani, és a márkát erre tették el. Erre a kulturális jelenségre, innen számoljuk a Just Do It, és az a küldetés, vagy ügy, vagy a nevez, aminek akarod, vision, hogy mindenkit sportolónak, élsportolónak tekint a Nike, akinek teste van, aki hajlandó a testével kezdeni valamit, az nálunk egy élsportoló. Tehát olyan eszközöket kap, mint egy élsportoló, olyan felkészítést tud magáénak maga elérni, ez már Nike Plus éra, mint egy élsportoló képes az adatait felhasználni, bla bla bla. Tehát ez egy folyamatosan ebben a ügyben mozogva, ezt a kombatív szóló willpower-t megemelve, és tulajdonképpen a saját ügyükét élve képesek arra, hogy a márkán keresztül egy nagyon erős bizniszt építsenek, azon túl, hogy szuper jók a termékeik, mint termék. Tehát, hogy az van, hogy ha a termék szuperioritás nélkül az egész smafú, tehát az egész nem érdemes beszélni. Tehát, hogy nem arra törsz, hogy a terméket a legjobb legyen, akkor nem érdemes a márkával ennyit foglalkozni. Tehát, aki megúszós, és azt mondja, hogy egy ilyen fisfos terméket akar eladni, jó márka menedzsmenttel, az valószínűleg előbb-utóbb kap egy pofont a valóságtól, mert vissza fog jutni a dolog. Tehát, hogy a terméket kell fejleszteni, a legjobbá tenni annak érdekében, hogy a márka menedzsment, ami mindig fejlődik valamilyen szinten, tehát az nem egy statikus téma, segítse a terméből fakadó lehetőségeket, akár differenciált az a lehetőség, akár ugyanolyan, mint a többiek, kihozni.
A másik példa, és akkor kíváncsi vagyok, hogy ez már talán jó példa-e arra, hogy a termék hasznosságát mennyire demonstrálja úgy, hogy na akkor ez már túlmutat a szolgáltatáson, mert ez az Airbnb-nek az egyik kampánya volt, ahol pedig olyan történeteket mutattak be az utazókról, meg a hostokról, akkor emlékszel rá, amik személyes történetek voltak, és ezáltal tudtuk ezeket az érdekes történeteket, meg a hozzákapcsolódó érzelmeket kapcsolni az Airbnb márkához. Mondjuk az egyik történet az volt, hogy egy német lány hazavitte az édesapját Berlinbe, aki a berlini fal idején ott posztolt őrként évekig valakivel szemben, aki az a fal túloldalán volt, nem ismerték egymást, és soha egy büdös szót nem beszéltek egymással életükben, viszont amikor a nyugatra kiköltözött család és ez a lány visszahozza az apját, hogy megmutassa neki az új Berlint, akkor az Airbnb-be, amikor bekopognak, akkor az a csávó nyit ajtót a faternak is, aki vele állt évekig, vele szemben a fal túloldalán. És akkor elindulnak a történetek, és ettől megváltozik az apja élete, meg az a kép, ami kialakult benne a múltról, amikor ott posztoltak egymással szemben. Ez egy történet, a másik, meg egy ilyen párizsi történet, hogy mondjuk ez sokkal tipikusabb szerintem, hogy a lány elmegy Párizsba, és azt gondolja, hogy látta már Párizs arcát a képeslapokról, meg a reklámokból, meg mindenhonnan, de amikor az Airbnb-be száll meg valami külkerületi utcában, és találkozik a hostjával, aki bemutatja neki a várost, és látja a kis piacot, meg ilyesmi, akkor egy teljesen új Párizst ismer meg. És akkor itt jönnek be azok a történeteken keresztül demonstrálható hozzáadott értékek, én legalábbis így fordítom le, amik akkor így mutatják igazából a termék vagy a szolgáltatás hasznosságán túl, hogy mit kaphatsz érzelmileg tőle. Ez már egy jó példa? Hogy hogyan lehet jó sztorikat csatolni a márkához?
Na persze, jó példa. Tehát most akkor nem kezdem az Airbnb-t, hogy annak is tulajdonképpen stratégiailag nagyon szolidan megalapozott az egész sztorizásuk. Tehát tudják nagyon, hogy mit akarnak, meg hogy akarják, és hogy jött létre, mi itt a bizniszmodell bele. Tehát ezzel is érdemes, hogy a sztorizás mellett foglalkozni, de egyébként, ha most erre fókuszálunk a sztorira, persze. És akkor itt nekem az jutott eszembe, hogy azért az Airbnb is nagyon más, hogyha úgy nézed, mint tudod, kiveszel egy szobát technológiai alapon, menedzselt módon, flottul megy ez a történet, és akkor mondhatnád azt, hogy azért kicsit vigyázzom ezzel az első sztorival, tudod. Tehát azért ez egy kicsit durva túlzás, mert ilyet azért tudod, hogy megváltozik az ember élete azáltal, hogy nincs. És akkor azt mondom, hogy de van. De pont ez, hogy ez a kisítőség, szűkebbőségnek ez a magyar sajátossága, tudod, hogy még énekelni sem merünk egy koncerten, ahol érted, így mindent megtesznek annak érdekében, hogy énekeljünk, tehát tudod, így hosszú perceken próbálják ezt elmondani, hogy énekeljetek, jó lesz. Nem. És valahogy ez, hogy tudod, így nem merjük elhinni, hogy egy termék, aminek a funkcionalitása az egy nagyon mundén dolog, abban olyan sztorik rejtőzhetnek meg ebben a termékben, a márka, hogy is mondjam, ambíciója miatt, hogy simán lehet ekkorákat mondani. És hogy engem ez szokott is zavarni ezt, hogy hát azért ez a termék, ez azért egy szappan. Azért ez a termék csak egy fagyi. Ez a termék csak egy majonéz. Ennek a sztoria nem tud több lenni annál, mint egy majonéz sztori. Ez a kedvenc félelem. Uh-huh. Majd ha gondolod, mondok egy pár szót, hogy szerintem igenis tud több sztoria lenni egy majonéznek azon túl, hogy majonéz.
Hát abszolút. Egyrészt egy majonéz történeti, ez nem fogunk érzelmire kapcsolódni, de hogyha...
Miért nem?
Tehát, hogyha nem tudom megszemélyesíteni a majonézt, amit mondjuk a Pixar lehet, hogy megtud, akkor nem tudom, hogy az a történet, amit a majonézről elmesélsz, az hogyan kapcsolódom. Tehát tök könnyen tudunk emberi történetekhez kapcsolódni, de...
Én most nem azt mondom, hogy a majonéz, mint ember történet, hanem arról beszélünk, hogy rengeteg sok történet van arra vonatkozóan, hogy egy majonéz, a Hellmann's, most erről fogok beszélni egy pár gondolatot, hogyan tud több lenni annál, mint hogy rákened egy szendvicsre, és a gyerek elviszi az iskolába, és megette. Uh-huh. Tehát ez egy funkcionális dolog, mit tudom, hogy könnyű, vagy nem tudom, mit lehet elmondani egy majonéz egyébként funkcionálisan, by the way, azon túl, hogy mi a különbség a Hellmann's és a nem tudom mi között, a Univert között, amit tudod, így két különböző világ. Mert az egyik nagyon hasonló az ízük, hogyha gondolom kóstoltatást végeznél, akkor tudod, lehet, hogy az Univer jön neki jobban. Uh-huh. No, egyébként a Hellmann'sért valószínűleg többet kell fizetni. Nem csak azért, mert hogy tradíciója van, hanem azért, mert valószínűleg több is lehet benne. Mondjuk nem is Magyarországot mondom, hanem más országokat, ahol Hellmann'snak hogy nagyobb a kultúrája, meg a múltja. És hogy vannak olyan sztorik egyébként, amik nem emberi sztorik. Tehát nem az, hogy a reklámban milyen emberi sztori mentén tudod elmondani a Hellmann'snak a funkcionális történetét. Általában most, amit te is mondtál, erről szól a dolog. A uh-huh. sztorizás. Okay. Hogy volt egyszer egy anyuka, aki alá is, mert tudom én, tudod, mondasz valamit, és akkor ez a kis majonéz, ez megoldotta a problémáját a gyerekkel. Azt mondod, hogy te hülye vagy? Hát ez biztos, hogy azért ez egy... Ez és akkor beváljál, de hogy de miért? Mondottad azt, hogy megoldotta. Hát az Airbnb hogyan ahhoz, hogy azt mondja, hogy két a világ két különböző pontján álló ember találkozva meg tudta beszélni egy olyat, amit ha 40 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Miért mondhat ilyet az Airbnb? Ez nem mondhat ilyet, azért mondhat ilyet, mert így épült meg. És szerintem a Hellmann's, vagy a majonéz is megépülhet így. Nem csak annyit lehet mondani, hogy kurva jó, vagy mit te most mit mondanak, mocskosan jó, vagy nem, mocskosul jó, uh-huh. a nem tudom mi, az nem majonéz, hanem talán valami más, de mindegy, lehet, hogy pont a majonéz, de hogy, na, és akkor van egy ilyen, egy örömködés, vagy egy ilyen, ez most nagyon személyes, ez amit most fogok mondani, úgy személyes, hogy azért nagyon, hogy is mondjam, nem bántani akarok másokat, csak felhozom ezt a, én nem értek ezzel egyet, hogy most megörült a szakmának egy része annak, hogy ez a purpose-driven reklámozás, az Unilever azt mondta tudtam én 5 évvel ezelőtt, hogy minden márkáját ebbe a témába teszi bele. Most az új CEO azt mondta, hogy nem minden márka képes ezt magáénak tudni, nem kell minden márkának purpose. És akkor erre az volt a mondás, hogy igen, ezt mindig tudtuk, kiállt fel a szakmának egy része, és ennek az egyik eklatáns példája a Hellmann's majonéz, hogy annak nem kell purpose. És az a kérdés, hogy oké, egy majonéz nem tud purposeful módon működni, mert az csak egy majonéz. De tudod, olyan fura ezeket kimondani, mert a purpose, ugye, hogy mi gondolsz erről az ügyről, a küldetésről, ez a sztoriról beszélek még mindig. Ha azt gondolod, hogy a női egyenjogúság, vagy ezek a nagy történetek, a környezetvédelem, vagy a magány, vagy a nem tudom mi ellen tesz a majonéz, akkor mondhatod azt, hogy ez lehet, hogy túl sok. Egyébként tovább is azt gondolom, hogy nem az, mert mitől vagyunk mi, mitől teszünk mi többet, telkó, azon a magány ellen, vagy az emberi kapcsolatok minősége, az, hogy persze network-öt építünk, emberek tudnak beszélgetni, de egyébként a tipikus megközelítés annak, hogy mi egy enabler vagyunk, tehát nem, sokat nem teszünk, csak megépítjük a hálózatot, és ma minden azon múlik, hogy abból mi jön ki. Ezzel nem tettünk többet, mondjuk a világ jobbításáért, mint egy majonéz tud tenni annak érdekében, ami a purpose volt, és azt szerintem egész jól eltalált, hogy a food waste ellen, tehát az étel kidobás ellen emelik fel a hangjukat, mint purpose, de azt mondja, hogy egy ilyen lejárt szavatosságú termék, amit a hűtőben találsz, és tud jobb lenni a majonéz által, tehát ez egy funkcionális, erős funkcionális történet tulajdonképpen, hogy a majonéz egy kicsit mindent is felhúz, ebben van igazság egyébként, feljavít. Ebben van igazság, hiszen az emberek így teszik rá a szendvicsre, hogy tudod, legyen egy ilyen szép, ilyen mint dúsabb íze, és ezt meg lehet csinálni akár egy ilyen kevésbé ilyen fish vagy fit termékkel is. És én azt gondolom, hogy igenis, az ebből számozó sztorinak a Hellmann szempontjából van értelme. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a Hellmannsnak nem lehet sztorit adni, csak ilyen product feature kommunikációt, hogy tudod, probléma, jaj de finom, jaj de jó, és mindenki happy. Hanem, hogy ennél szerintem lehetnek ilyen stratégiai sztorikat is adni. Ugye van különbség a reklám sztori, a termék sztori, meg a stratégiai sztori között, ami leginkább ilyen brand sztori. Nekem a purpose az egy brand sztori. Elsősorban, nem pedig, és ez a stratégia alapokon nyugvó brand sztori, ami a jövő felé tekint, hogy hogyan, milyen jövőt építünk a márkán keresztül a cégnek. És valaki azt mondja, hogy a Hellmannsnak efféle brand story nem jár, az valamit szerintem benéz.
Ez olyan, mintha kicsit felmenteni magát az alól, hogy akkor neki ezzel nem kell foglalkoznia.
Igen, tehát ez azt is mondja, hogy a Hellmannsnak nem jár más, mint cuki reklámok, amik a szendvicsről, az anyukáról, a gyerekről szólnak, lásd a magyar tévében futó, nem tudom melyik terméknek a reklámja, ülnek az asztal körül, az anyuka felkel reggel, rányomja a majonészt a szendvicsre, a gyerek boldogan dobja bele a uzsonnás táskába, és fut az iskolába. Azt gondolom, hogy ennél pronyóbb reklámot elképzelni sem tudok, láttam már ilyet, és nincs benne sztori, iszonyatosan klisé, és tulajdonképpen elfelejtem se perc alatt.
Hát hiszen nem mond semmit azon túl, amit amúgy is tudnék, nem? A majonézről. Hogy reggel rányomhatom a szendvicsre, és a gyerek el fogja vinni, és vagy megeszi, vagy nem.
Igen.
Tök jó, most sokat beszélsz a purpose-ről, és volt szerencsém sokszor hallgatni az előadásaidat konferenciákon, meg fesztiválokon, tehát te elég sokat beszélsz a purpose-ről, úgyhogy alig vártam, hogy megkérdezem tőled, hogy szerinted akkor a purpose-t lehet-e demonstrálni jó sztorikon keresztül egy márkának a purpose-ét, mert amennyire emlékszem, te azért sokszor azt mondod, hogy igen, a purpose, vagy a márka purpose, az túl kell, hogy mutasson a vállalati küldetésem. Tehát a márkának a küldetése, ezt túl kell, hogy mutasson a vállalati küldetésen, de közben szorosan kell azért, hogy kapcsolódjon a márkának a, vagy a szolgáltatásához, vagy a cégnek a szolgáltatásához, vagy a cégnek a termékéhez.
Nem, én pont az ellenkezőjét mondom.
Na, akkor javíts ki, kérlek.
Hát pont, hogy a purpose az nem egy önállóan megalkotott valami, hanem nagyon erős kapcsolatban kell legyen arra, azzal, amire a vállalat szól.
Így van.
Ezt tehát, hogy nem lehet diszkonnektáltan kezelni a purpose. Tehát nem olyan, hogy a világban most az a legnagyobb probléma, hogy környezetvédelem, klímaszennyezés, polikrízis, ezt mind tudni kell, ebben ez a kontextus, magány, elidegenedettség, tehát mondhatsz rengeteg top problémát, és mondhatsz még több kisebb problémát, és mondhatsz még több tulajdonképpen akár nem is problémának tűnő helyzetet, hogy ez mind az a terület, ahol a vállalat a ambíciójának a függvényében képes mozogni. Tehát a purpose, az nagyon fontos, hogy minden olyan purpose ellenes, vagy nem tudom, purpose nem támogató mondás, az abból fakad, amit az emberek rosszul gondolnak erről az egész működésről, ami a CSR-nak egy új típusú, nem is tudom, reklámosabb megközelítése. Ez tökéletesen benézés, ez rossz. Ez nem így van. De tehát nem ez egy slendrián működtetése a purpose-nek. Nem megértve, pálcát törve dolgok felett, ez alatt a sekélyes értésen keresztül. Nagyon fontos. Tehát, hogy, és az azért mondom, az én sztorim az az, hogy én ezt nem olvastam a purpose-ről, hanem nagyon régen ügyezek én már ilyen dolgokon, ugye ilyen reklámosként, ügynökségi emberként, hogy tudod, márkák, tehát én is onnan jövök, hogy reklámot csinálunk, meg megy ez a reklámmenedzsment, szép lassan eljutottam oda, hogy egyre inkább azzal kezdtem el foglalkozni, ilyen stratégiai működésen keresztül, hogy márka, hogy mit csináljunk azzal a márkával, helyzettel, problémával, amiben benne vagyunk a különböző briefek, tenderek kapcsán, és én magamnak megfogalmaztam azt valamikor, ezt a fajta hasznosság-driven működtetését a márkának. Hogy ne, egy márka ne arról szól, hogy milyen reklámot képes magából kitornászni a termékeken keresztül, mert ha ügynökségen dolgozol, akkor vért izzadsz az esetek 98%-ában, hogy hogyan tudsz a termékről valami újat elmondani. Nem lehetséges már ebben az országban végképp, nem, ahol nincsen már fejlesztés, összevetve mondjuk Amerikával. Tehát ide akkor érkeznek meg a dolgok, amikor már tudod, ilyen érett szakaszban vannak, tehát már vannak versenytársak, stb. Tehát vért izzadsz, és ezt komolyan mondom, tehát éjszakában menően próbálod megfejteni a terméket. És tudod, egyszer csak rájössz, hogy nincs ebben több. Hogy kell egy újabb disziplina, ami képes működtetni, és ott nyilván ezt nézed a Kant, mert nézed összes díjnyertes alkotást, nem úgy, hogy mit másolj le, hanem úgy, hogy mit lehet ebből megtanulni, és akkor rájössz, nem jöttem el én erre egyedül, hanem a kollégáimmal, hogy tulajdonképpen a márka, ezt nem mondtuk ki, máshol kell keresni ezt a megoldást. Tehát nem a termékben, hanem a terméket hogyan framingeled, hogyan keretezed, milyen új térbe teszed bele. És amikor elkezdesz ezzel ugye a stratégaként egy picit foglalkozni, akkor rájössz, hogy tulajdonképpen a márkáról beszélsz. És mielőtt elkezdődött volna ez a purpose diskurzus, azelőtt már réges-régen így működtünk, én ezt évek alatt kifineszeztem magamnak, hogy mi is ez. És ha megérkezett ez a fajta modell, akkor ezt ilyen hirtelen magaménak tudtam. Nekem a purpose az nem a nagy ügyek mentén való kiállás, ami a CSR-nak mondom egy 2.0-ás változata, hanem az egy vállalat hasznosságon keresztüli működtetése, amit a márka tud megtenni, mert a terméből fakadó hasznosság az már nem elég differenciáló, nem elég megkülönböztető, és nekünk az a dolgunk, hogy most nem mondom végig az összes elméletet, hogy végül is az emberek emlékezzenek a termék szolgáltatás funkcionális előnyeire azon keresztül, amit a márka tud most már beletenni. És ennek a működtetésnek az alapvetése az a hasznosság. És ebből következik, hogy a Hellmannsnak is lehet simán egy olyan új típusú hasznossága, ami nem a termékből, hanem a márkából fakad, a márka purpose-éből, és itt van egy nagyon-nagyon erős különbség ebben a kétfajta purpose értelmezésben. Az a baj, hogy nekem ez is purpose, csak ez egy szélesebb értelemben vett küldetés, nem ez a missionary küldetés, hanem ez egy ilyen business-oriented küldetés a hasznosság mentén. Nem pedig, hogy oldjunk meg valami kurva egy problémát a világban a mentén történő küldetés. És ez az amit a utóbbi alapján mondanak a purpose ellenesek, azt szerintem itt mozog, és nagyon kevesebb beszélünk, amit én most ilyen hasznosság elvű purpose-ként definiálok, arról kevesebbet beszélünk, mert szerintem lehet, hogy el kell nevezni másnak, hogy megint elkezdhessünk beszélni stratégiailag, mert egész egyszerűen már én rettentően unom ezt a kiüresedő purpose-driven beszélgetést, mert mindenki jó reklámot akar csinálni, manapság még mindig jó filmet elsősorban. Kevesebben vannak azok, akik a márkán keresztül ilyen társadalmi értéket, társadalmi hasznosságot, társadalmi fejlesztést akarnának elvégezni.
Azon gondolkodtam végig, hogy amint egyébként tegyük fel, hogy van ambíciója egy márkának arra, hogy ezt megtalálja, és akkor ez a stratégiai sztori része, ha jól emlékszem. Ha ez elég ügyes, meg elég kitartó volt, meg elég ambíciózus, akkor utána ezt fogja tudni demonstrálni a saját történeteink keresztül? Egyrészt elkezded, csinálod. Ugye maguktól kialakulnak a történetek, és utána van-e értelme akkor ezeket a történeteket kiemelni, hogy egyrészt demonstrált, hogy a purpose-ed működik, másrészt az visszahat egyébként olyankor már a márkára, és akkor így tudod szépen a márkádat erősíteni vagy árnyalni?
Hát persze, tehát ez amit most mondtam, ez a purpose vezérelt működés, küldetés vezérelt működés, hogy hasznosság vezérelt küldetés, ez egy sztori gyár. Enélkül a sztorik lifegnek, lötyögnek a levegőben, kicserélhetők, minden, tehát ugyanazt mondod el, más színben, mint a többiek, de hogyha megvan neked ez a stratégiai alapvetésed, a hasznosságépítésről, ami a márka képvisel a terméken keresztül, akkor tulajdonképpen mindig tudod, hogy mit keres a világban. Melyik olyan problémát tudod megoldani, ugye neked van egy alapvető probléma elköteleződésed, ez a purpose tulajdonképpen, hogy mit akarsz megoldani, de ennek nagyon sok leágazása van, és ez egy jövő orientált működés, tehát így nem fogod tudni rögtön megoldani, sajnos, tehát mert ambíciósnak kell lenni ennek a problémának szerintem, annak érdekében, hogy mindig mész felé, próbáld egyre jobban megoldani, de hogy mégiscsak így megmaradjon, hogy tudja a vállalat működését valamilyen szintén irányítani, ezért kell bele egy ilyen jövőbeli ambíció, de ezeket mindig le kell fordítani jelenbeli megoldandók apró részproblémákra, résztémákra, ami még mindig egy sztori, még mindig lehet belőle sztoriként beszélni, de meg tudod oldani az adott évben, az adott termékkel, az adott időszakban ezt a problémát. Ez tud egy ilyen folyamatos rövid távú, közép és hosszú távú ambíció lenni, és mindenben van sztori. A nagy sztorit építed, kis apró sztorikon keresztül, ez, ha nagyon akarod, nagyon könnyű így reklámot csinálni. Tehát nem kell hozzá, ha nagyon akarom, fél éven keresztül ügyezni, hogy mi legyen a karácsonyi reklám. Mert ebből, tehát a karácsonyban is megjönnek azok a probléma területek, amire tulajdonképpen az ambíció mentén választ tud pikpakadni. Tehát nem kell nagyon, nem azt mondom, hogy nem kell időt szállni arra, hogy szuper dolgokat csináljunk, de hogy is nem. Akár fél évet is, de az, hogy tulajdonképpen mi legyen az a megoldás, amiben az adott terméket be tudott, mi legyen az a kontextus, amiben az adott terméket be tudott tenni ilyen haszonelvű, hasznosság, nem haszonelvű, az is, hiszen profitot kell termelni, igen. De hasznosságon keresztül, ez könnyű egyébként, tehát ilyen...
Hát könnyű lenne nekem, erről az jut eszembe filmesként, hogy van az, amikor megrendelésre ír egy író egy zsáner sztorit, kérlek ír egy romkomot. Uh-huh. És akkor le tudod másolni ugyanazokat a dolgokat, amiket te is mondasz, hogy ugyanazt fogod elmondani, csak más színben. Tehát más színész fogja elmondani a máshogy hangzó mondatokat, de ugyanarról szól az a 90 perces történet. Meg más az, amikor valaki úgy ül le, hogy én most szeretnék valamit elmesélni, ami nekem fontos, és szeretnék kérdéseket feltenni, problémákat felvetni, még ha nem is tudom rá a megoldást, viszont egyébként van egy ilyen tök jó, ilyen érdekes hozadéka az írásnak, hogy ahogy ez belemélyedsz, lehet, hogy találsz is megoldásokat a problémákra, és akkor így dolgozod ki magadból, hogy megírod a történetet, a scriptet, akár éveken keresztül, hogy a történet végére érsz, és hogy le tudod zárni, mert hogy valamire jutottál. De hogy ez baromi sok meló, és néha nem is fizetik meg elég jól, tehát hogy kell az az ambíció, az a elhivatottság, az a plusz spiritus, hogy ebbe eleve belevágj, és még egy dolog jutott eszembe, csak az a baj, hogy most a Marvelnek annyira rossz, nem tudom, rossz állapotban van a márka, ha mondhatjuk így, hogy egyébként ott éreztem azt, hogy ott építgettek egy történetet, és volt valaki, aki egyébként tudta, hogy hova akarja azt építeni. Tehát 12 éven át egy nagyon nagy dolgot építettek, ami így szépen lassan, ilyen zsigerileg így bekúszott, és elkezdtük így észrevenni, hogy ez tart valami felé, ez nem csak úgy ilyen történet, olyan történet, semmi köze egymáshoz ennek az egésznek, hanem ez össze fog állni valamivé, és itt van mögötte egy gondolat.
Amit most mondtam már, az igaz a Nike-ra is, olyan szempontból, hogy ők nyilván nem egy masterplant építenek, hogy majd egyszer csak eljutunk egy bizonyos pontra, amikor megépül minden, hanem retrospektíve visszanézve mondjuk a Nike történetét egy bizonyos stratégiai kontextusban és szenárió alapján, sztorik alapján rájössz, hogy tulajdonképpen nagyon konzisztens az ő működésük. Ez egyfajta megint csak egy ilyen érdekes különbség. Ugye azt mondják sokszor az FMCG termékek kapcsán, hogy tarts ki az adott sztorid mellett, ne ismételgess, hanem variáld, de mindig ugyanazt. Ugye, ha Nike-t nézzük, vagy a Marvel-t, vagy egy csomó nagy márkát, az egy másik oldalon meg az van, hogy az adott stratégiai cél mentén építsd a márkádat, és nem annyira konzisztens ez, mint tudod, hogy ugyanaz a sztorinak a variációi mennek, mint a Mars, vagy egy csomó ilyen Procter termék volt még a múltban, vagy akár még ma is, hanem hogy a stratégiai elköteleződés mentén építed, és hogyha jól csinálod, és tudod, hogy kezded nagyon megérteni, mi is van, akkor visszanézve kiderül, hogy ez nagyon, nagyon egyben van. De amikor jön egy újabb eleme ennek a dolognak, akkor tudod, az ilyen önmagában is értelmezhető új, nem biztos, hogy rögtön felfedezed a kapcsolódást az előzőekhez, de majd overtime, vagy a kampány, vagy az adott téma kiteljesedése során kiderül, hogy nagyon kapcsolódik.
Értelmet.
Ezt arra mondom, hogy egyébként ez a fajta megközelítés, amikor egy ilyen brand story-t határozol meg magadnak, ami elég nagy ahhoz, hogy kitart a jövőben is, mert hogy nem olyan, hogy majd egyszer csak az emberek, nem tudom, megtanulnak valamit, hanem ez a fajta hozzáállás, ez kultúrában, hogy is mondjam, onnan épül meg. Tehát nincsen megoldás. Egy ilyen ultimát megoldás, hanem vannak részmegoldások egy ilyen nagy márka sztorin belül. Tehát ez kell szerintem, ezért sztori gyár, ez a dolog, és kicsit másként is lehet sztorikat gyártani, mint a Marvel, hogy tulajdonképpen mennek valami felé, egy ultimát megoldás felé. Ha valaki azt mondja, hogy én egy adott problémát meg fogok oldani 5 éven belül, ez az ő jövőképe, küldetése, hasznossága, szerintem az is tök oké. Sőt, lehet, hogy ez az új, nem is tudom, a küldetés vezérelt dolognak ez egy újfajta formája, pont abban, amit mondasz, hogy azt mondjuk, hogy ez tűnjön el, ez a dolog, 7 éven, 5 éven, tehát egy viszonylag hosszabb időtávon belül, tűnjön el teljesen. Oldjuk meg. Akkor az a kérdés, hogy ez nagyon izé, ez egy jó sztori. Hát erről lehetne így beszélni, és ugye erről beszélnek a különböző ilyen környezetvédelmi dolgok mentén, hogy 2030-ra nem tudom milyen olyan cégeknek a karbon kibocsátása az legyen nulla. Ez szerintem tök jó, de én nem itt működtetném a brand sztorit, mert ez egy vállalat működési nívó, vagy minimum elköteleződés, de a márka abban az esetben, hogyha mint cég nem tudok egyébként a világnak egy olyan hasznosságot adni, ami a klímavédelemmel kapcsolatos, mint cég, akkor szerintem nem ez a brand story. Ez egy vállalat működésének a mai világban való alapvetése. Erről talán beszélni se kell, csak akkor elmondani, mert ez azért az ESG felől nézve a befektetőknek fontos, hogy a vállalat ilyet is csináljon, azt el kell mondani, de nem ez a brandnek az alapvetése szerintem. Már akkor, hogyha nem ez a primer működése a vállalatnak.
Meg valahogy nekem az is eszembe jut, hogy jó példa az Elon Musk-féle narratíva, aki tudja azt mondani, hogy jó, akkor most elvisszük az embereket a Marsra. De nem fogja tudni a világ összes vállalata azt mondani, hogy én egy ekkora víziót rakok elétek, amivel jöttök, vagy nem jöttök, és nem is kell.
És ráadásul Elon Musk-nak az elektromos autójának a sztoria, tehát abban is nyilván van egy ilyen nagy válteszi, hogy is mondjam, működés. A nagyvállalatok karbonsemlegességének tulajdonképpen az egyik nagy zsenik adja, hogy átalakítják a flottájukat ilyen elektromos autóflottává, ami ugye, nem tudom, kérdés, hogy milyen gazdasági számítások mentén történik ez, vagy csak így egyszerűen tök jó a sztoria. Tehát ez egy sztori gyár egyébként a Tesla is.
Szerintem igen.
Ami az egész, akkor a sztori, meg akkor a, hogy is mondjam, jól megírt narratíva, hogy az egész világ tulajdonképpen beleállt ebbe a sztoriba. Lehet, hogy Musk nélkül is megtörtént volna ez. Ilyen lehet a Mars expedíció is egyébként, hogy most még ez egy ilyen nisnek, kicsit talán még annál is kisebb mondjuk, tűnik, de ugyanakkor meg tulajdonképpen, hogyha máshonnan nézed, ez egy hosszabb távú ambíció, brand ambíció, amiért minden nap teszel valamit, látszik is, hogy tesznek minden nap érte valamit. Hogyha ebbe belehinnénk, hogy ez létezik, lehetséges, meg hogy valahogy, nem tudom, ez az egész, hogy vagyunk mi ebben a világegyetemben, mint föld, ebben az ember úgy valahogy, mint személyes, nem is tudom, a saját személyes világára le tudnánk fordítani, az egy érdekes, nem is tudom, érdekes változtatás hozhatna, mert egyébként hozott változás szerintem ez a környezet tudatosság kérdése is, talán nem annyit, mint kellett volna.
Igen, még egyéni szinten talán nem.
Egyéni szinten talán, de pont, hogy egyéni, ugye most pont hallgatom egy ilyet, hogy egyrészt szinte megépült már nagyon sok emberben az, hogy kellene, és hogy teszek is érte valamit, sok mindenki sokféle dolgot tud erre mondani, de kollektíve tulajdonképpen nem teszünk szinte semmit. Kollektív alapon. Tehát kollektív alapon nem mondhatjuk azt, hogy országként, vagy nem tudom, vagy egy közösség részeként mi mit teszünk annak érdekében, vagy mit tudunk felmutatni annak érdekében, hogy környezettudatosabban, vagy fenntartatóbban működjünk. De érdekes, hogy tudod, ez egy ilyen versenytopikká kezd válni. Ki zöldebb? És ez egy versenyhelyzet, versenytényező. Tehát én többet csinálok a környezetért, mint te. És emiatt én jobb vagyok, jobb márka vagyok. Én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, amik szerintem nem kellene verseny témává tenni. Fogjunk össze. Fogjunk össze az iparágon belül, fogjunk össze a, nem tudom, nagyvállalatokként, fogjunk össze országként, mit tudom én, hogy egyáltalán ennek a diskurzusa hogyan kéne, hogy működjön. Tehát tudod így, hogy tudunk mi beszélgetni arról, hogy mit tudom én? Tehát, hogy hogyan tudunk mi, mint iparág, környezettudatosabban működni.
A társasjátékok jutnak eszembe, ahol van a konfrontatív társasjáték, meg a kooperatív. Így ahol van. A közös célt vagy együtt éljük el, vagy úgy, hogy egymással versengünk. És hogy, hát lehet, ha felismerjük azt, abszolút. Hogy ez egy olyan társasjáték lenne, ahol kooperatívan kéne játszani, akkor lehet...
Hát figyelj, az onnan is nézhetjük, hogy lehet, hogy ez egy társasjáték, amiben vagyunk. Most itt a konfrontatív társasjátékot játsszuk, és egy újabb szintet kell elérni, lehet, hogy a kataklizmának egy újabb szintje kell bekövetkezni, a kooperatívvá kezdjünk válni. Ez egy társasjáték a valakinek. Hát, látom már ilyet.
Sokszor emlegettük most a Marsot, úgyhogy akkor hadd nevezzek más vizekre, jó? Látok egy ilyen érdekes tendenciát a filmsorozat gyártásban. Ugye az, hogy a 80-as, 90-es években kb. Csak a televíziók gyártottak filmsorozatokat, senki másnak nem jutott eszébe. Aztán így a 90-es évek vége felé a kábeltévék is elkezdtek, élükön az HBO, később AMC, Showtime, jobbnál jobb sorozatokat kaptunk tőlük, és akkor ugye a 10-es évek elején megjelentek a streamingek. Azóta tulajdonképpen a niche és legjobb sorozatok már kb. Onnan ömlenek ránk, és akkor 2023-ban történt megint valami, hogy a Telekom így fogta magát, és elkezdett filmsorozatot gyártani, amit a YouTube-on ingyen bárki megnézhet, nem csak a Telekomnak a fogyasztói, bárki megnézheti. És hogy így nekem filmes szempontból ez kb. Ilyen game changernek is tűnhet, hogy akkor most már cégek is akár elkezdhetnének filmsorozatot gyártani, hogyha úgy tartja kedvük. De kíváncsi vagyok, hogy nektek, a Telekomnál, ti hogy értelmezitek magatoknak? Ez egy ilyen kísérlet? Ez egy termékinnováció? Vagy ez csak egy ilyen szerethető, vicces történet, amit el akartok mesélni? Vagy ez csak egy, nem tudom, egy gesztus a fogyasztó felé?
Hát mindegyik egyszerre, és egyik sem. Beszéltünk arról, hogy ugye tartunk valami felé, nálunk, ami felé tartunk, az a mi hasznosságunk az akarna lenni, hogy az embereknek bemutatjuk, hogy a digitalizációnak milyen olyan hasznossága van az a saját életükre nézve, amivel ők előrébb jutnak. Tehát nem a digitalizáció csupán a mi ügyünk, hanem az ebből fakadó előny, hasznosság, és mi ezt próbáljuk különböző aspektusban így működtetni évente, mindig megpróbáljuk megfogalmazni, hogy hol tartunk ebben az ügyben, de azért alakul ez valamilyen szinten, hogy egyre több és több, szélesebb rétegek értik meg, hogy is van ez. Na, és akkor innen ugye változik a környezetünk, majd mondok még egyébként a sztoriról és egy csomó minden, most egy stratégiai oldalát próbálom így felvezetni, hogy ugye arról beszéltek tavaly Cannes-ban, hogy most már eljött az ideje annak, hogy a humort újra beemeljük a sztorik közé, vagy a lehet humoros sztorikat, narratívákat építeni, nagyon komoly témák mentén is, mint például a purpose. Azért, mert hogy egész egyszerűen a világban a válság, meg amiben vagyunk szükséges, az emberek számára ez egy jó hasznosság dolog, hogy adjunk egy kis kilépést a mindennapok nehézségeiből, mert az emberek azért nagyon sok reklámtermékkel találkoznak óhatatlanul, és hogyha ezek adnak egy kis kilépést, egy felnevetnek, vagy adunk egy pici ilyen kilépést, akkor az egy hasznos dolog. Tehát, hogy ez egy ilyen purpose, tehát a küldetésünktől független hasznosság, és próbáljuk ezt összenöveszteni oly módon, hogy, és ez szerintem történetet ilyen ebben a marketing kommunikációban, a márkaépítésben szerintem globálisan is egy újszerű megközelítés, hogy nem egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen kis sorozatocskát hozunk létre, hanem beemeljük ezt a sorozat építést az alapvető működésünkbe. Tehát mindent ez alá teszünk be, annak érdekében, hogy ezt az előző küldetést, vagy hasznosságot meg tudjuk csinálni, hogy adjunk egy kis kilépést a mindennapok nehézségeiből. És hát miért szükséges, tehát lehetne rögtön humoros reklámot csinálni, mert az éri az embereknek a sokaságát, viszont azt láttuk, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát, hogy az utóbbi időkben a humoros reklámok nem voltak azok. Tehát nem volt mozgástere a humornak, mert rögtön buff, abban a kis 30 másodpercben kellett mozognia. És erre azt mondjuk mi, hogy ennek kell egy univerzum annak, hogy legyen egy mozgástere a humornak, a sztorinak, amire ez a humor épül, és ez lett a sorozat. Tehát ez egy univerzum, tehát a sorozatban rengeteg minden van még. Tehát itt lehetett volna sokkal több részt ebben csinálni, és teljesen más dolgokat, de hogy ez adott nekünk egy olyan lehetőséget, hogy tudta az írógárda azt, hogy miben mozog, mi működteti a humorát ennek az univerzumnak, tehát ennek meg volt határozva az epicentruma, a bolygói, a bolygó közötti kapcsolatok, hogy mi felé gravitálódnak a dolgok, stb. Ha már univerzumról beszélünk, és ennek részévé tettük a kereskedelmi tartalmainkat is.
Akkor jól értem, hogy van a Marsra Magyar című sorozat, most már második évadánál tart, és tulajdonképpen az, amit nem tudtak elérni fél percben, annak tudtatok egy háttéruniverzumot építeni, amire fél percekben vissza tudtok mutatni. Gondolom ebben is benne van a következetesség, mert itt ugye az van, hogy a reklámokban is használjátok ugye ezeket a karaktereket, meg ezeket a helyzeteket, amiket a sorozatban már ismerünk, és hogy így sokkal könnyebb akkor fél percben valami érdekeset mondani, mert hogy nem fél percben kell elmondanod, hiszen egy csomó mindenre csak így már ki tudsz mutatni, és már van egy közös valóságunk, amit értünk te, meg én, mint fogyasztó. Abszolút. És mint márka.
Az viszont fontos, hogy ezek a dolgok egymástól függetlenül is működnek. Tehát ebben az volt az egy, a másik ilyen innováció, hogy ezek nem egymásra, tehát egymásra úgy mutogatnak, hogy önállóan is megállják a helyüket.
Aha.
Tehát nem kell neked ismerned a sorozatot ahhoz, hogy a reklámot vagy a social tartalmainkat megértsd vagy élvezd, és hogyha nem kapod meg azt, hogy a kereskedő tartalomból eljutsz a sorozatot, az se baj. Tehát okay. ez ilyen minden egyes pontján, ezek ilyen revelatív dolgok. Ha látod a sorozatot, csak azt, az is egy ilyen tök vicces, meg megállja a helyét. Ha csak a social-t látod Vasmorival, az is egy revelatív, hogy jaj, hát végül friss. És hogyha csak a reklámokat látod, mert úgy éled az életed, az is tulajdonképpen hoz neked egy újdonságot, mert hogy képesek voltunk nagyon sok témánkról, nagyon sokféleképpen beszélni. Mert ez egy fél éves egy kampány. Tehát ha csak social-t láttál, az is jó, ha reklámot láttál, az is jó, ha sorozatot látod, az is jó, de retrospektíva, hogyha ezt összenézed, akkor ez egy tök cuki dolog, mert látod, hogy milyen spin-off-jai vannak ennek a vállalkozási univerzumnak, amiben egyébként a harmadik ilyen innovációnk az volt, hogy nem kényszerítettük bele egyáltalán a márkát.
Igen, ez nagyon becsülendő.
Ez az Indexnek és a Telekomnak a közös expedíciója, kollaborációja, elkerülve ezt, hogy sponsored by, vagy by dolgot, by Telekom. A Telekom ebben úgy jelenik meg, hogy a téma jelenik meg, a digitalizáció témája, amit egyébként Matyi képvisel, mint innovatív arc, ami persze a sorozat tematikából, vagy narratívájából következően mindig valahogy lefordul a megoldásnak a jó oldaláról, de egyébként, ha valaki értő szemben néz, látja, hogy ez mind valós téma, amit ő behoz. Tehát ilyen subtle módon a ügyünk benne van, ami egyébként jó is van kezelve, mindig egy helyzette hozni egy jó megoldást, hogyha jól csinálnák, jó lenne, csak olyan a működés ennek a hajnal vasat keresztének, hogy mindig egy kicsit elrontja. És egyébként a csapat a megjelenésünket mégis meg tudta oldani ezzel a cutback-kel, hogy mindig megpróbáljuk betenni magunkat, de nem sikerült. Tehát, hogy ez a negyedik vagy az ötödik ilyen innováció, hogy ha mégis márkázni, akkor még az is részévé tud válni a humor meg az egész sorozat lényegének, működésének. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy történelmileg is egy ilyen eléggé kimagasló, tehát ilyen reklám történeti szempontból egy kimagasló vállalkozás, és reményeim szerint ez hatással lesz a piacra.
De jó lenne.
Olyan szempontból, amit most pont feszegetünk, hogy a sztori mesélés stratégiai alapokon milyen új szinteket tud lépni. És nagyon fontos lenne szerintem, hogy nehébekorban csináljunk egy-egy sztorit elképesztő, hogy is mondjam, hosszú idő alatt és sok pénzért, hanem ez lehet sokkal, ha hogy mondjam, kisebb pénzből, erre a sorozatra, ami nagyságrendekkel minden eddig gondolt működésnek ellenmondott, nem kaptunk plusz büdzsét. Tehát mi abból a pénzből sikerült ezt megoldanunk, de ezzel együtt képesek voltunk egy fél éves, nagyon konzisztens kampányt létrehozni, abban a stratégia alapon, amiben vagyunk, és azzal a plusszal, amit már megértettünk a kultúráról. Ez szerintem beemelődhetne a magyar reklámkészítésnek a mostani hagyományai közé. Igenis lehet humorral közelíteni dolgokhoz, igenis lehet a küldetésről, a hasznosságunkról lazán beszélni.
De figyelj, én erre rá tudok csatlakozni egyrészt, hogy igen, üzenem én is a márkáknak, hogy a humor az megnyitja így az embereket, amint dopamin, endorfin szabadul föl, jobban figyelek, bármit is mondasz nekem. Másrészt, hogy a történetekhez jobban tudunk érzelmileg kapcsolódni, és amit ti csináltok, értem, hogy egyébként én elég, hogyha csak az egyik csatornán nézem a tartalmat, és elég reklámot látnom, sorozatot nem, de ha látom ugye a reklámot, hogy a sorozatot is láttam, az rewarding, az megjutalmaz. És ez az, amit például most megint ezt a szar Marvelt kell említenem, hogy tök jól csinálták, hogy nem kellett mindig látnod minden filmet, de ha láttad azt a filmet is, akkor abból a jelenetből te olyan easter egg-eket kaptál, amit a többiek, akik melletted ültek, lehet, hogy nem vágtak le, hogy mi ez, és ez jutalmaz. Ez, ilyenkor az ember jól érzi magát, és hogy ez is hozzáad, és tényleg, amit mondasz, hogy én nekem egyetlen egy kampány jutott eszembe, amikor 2001-ben és hát 2002-ben történt, ugye a 9-11-es tragédia után így megpadlózott az autógyártás Észak-Amerikában, és így emlékszem, hogy láttuk ezeket a műholdképeket a új autóknak a tengeréről, amik így a mezőkön állnak így a gyárak mellett, amiket soha nem fognak már eladni. Gyárak zártak be, emberek vesztették el a munkájukat, minden autógyártó cég megvágta a marketing büdzséjét, kivéve a BMW, ami fogta magát, és legyártott több 10 millió dollárból egy ilyen, hát egy rövid filmsorozatot, amiben a Clive Owen, mint egy sofőr, ilyen mindig más BMW-t vezet minden filmben, ezek ilyen 8-10 perces kisfilmek, és ugye mindig ilyen különböző izgalmas helyzetekbe kerül. És olyan rendezőket hívtak meg ez, mint a Guy Ritchie, a Tony Scott, a Alejandro González, Iñárritu, John Woo, Wong Kar-wai, John Frankenheimer, és a BMW-nek az eladásai így kilőttek, egyedül azt hiszem nekik, de hogy azóta se láttam ilyen filmsorozatot, amit márka úgy gyárt le, hogy ott, oké, ott is mindig BMW-t vezetett, de hogy volt olyan epizód, ami nem is nagyon az autóban játszódott. Tehát, hogy ők is tudták függetleníteni, vagy próbálták a saját márkájukat a történettől, de hogy mégiscsak, ahogy mondod, subtle módon, tehát így rejtve, vagy ilyen szubtilisen, mindig ott volt.
Ez, igen, nekem is megvan. Tehát ezt én láttam ezeket a... Én nem láttam mindegy, csak a Clive Owen-es, hogy jó volt mindegyikben. Nem...
8 rész volt a Clive Owen-nel, igen.
Szóval láttam egy jó párt még az internetnek a hőskorszakában.
Igen.
Nagyon-nagyon revelatív volt egyébként, hogy ilyet lehet, és tényleg így nem volt eldugva a márka, abban nagyon integráns része volt a sztorinak. Hát igen, és szerintem érdemes lenne, hogy még a következő ilyen előnye ennek a fajta működésnek az, hogy engem, mint ilyen tudod, vidékről érkező, ilyen szegény gyereknek a, hogy is mondjam, a jó gazdaságát, jó gazdának lenni ségét, egy picit úgy borzolja az, hogy így rettentő pénzt költünk el reklámfilm meggyártására, miközben azok ilyen jó esetben még 2 hónapig mennek, de az tényleg ilyen nagyon-nagyon top eset, főleg karácsonykor, általában 6-8 hét. És ebből tudod, lakásokat lehetett valamikor venni, már nem, de hogy ez a dél megérinti az én szegény-legény attitűdömet, nem akarok ebben azért túlságosan nagyon feszengeni ebben a témában, de egyébként ez csak arra akarok utalni, hát amit itt elköltöttünk óriás pénzt, az hátra marad egy sorozat minimum. Tehát amit érdemes megnézni, mindentől függetlenül, ott van. Tehát, hogy itt éppen most a nővére mondja, hogy nézzük már újra a 24-et, mert hogy az ilyen tök jó sorozat. Tehát, hogy azért van egy ilyen dolog, hogy újra lehet nézni dolgot, újra lehet olvasni könyvet. Tehát, hogyha van egy maradandó alkotás, az valakinek majd újdonságként fog előjönni 5 év múlva. Tehát, hogy ezt a pénzt, ezt úgy költöttük el, hogy van maradandó létrejött. És ez szerintem megint csak egy fontos dolog. Ez a maradandó, ez kinek milyen, de humoros, van benne a digitalizációról egy ilyen kis finom jelzés, tehát hogy minden benne van, és egyébként pedig feltetni magunknak a kérdést, minden reklámos, minden márka tulajdonos, hogy az elköltött pénz, amit költünk marketing kommunikációra, annak a maradandóságával mit tudnánk kezdeni. Nekem van egy ötletem, majd azt elmondom máskor, vagy nem tudom, hogy azt ne akarjuk-e mi megcsinálni ilyen társadalmi hasznosságként, hogy van erre egy gondolat, meg lehet erre sok gondolat, erről például beszélhetnénk. Mi nem erről beszél a szakma az egyik témájaként? Miért arról beszélünk, tudod, hogy mit tudom én, miről beszélünk éppen, az is jó kérdés, hogy miről beszél a szakma egyébként, azon túl, amit te feszegetsz, hogy a sztorival foglalkozunk-e eleget, vagy sem. Nem tudom, miről beszélgetünk egyébként, mint szakma. De tudod?
Hogy ti?
Mi, mint marketing, szakma, márka.
Ja, hogy ez mondjuk ugye,
én tudom, hogy miről
az a kérdés, hogy hozzám eljut-e az, hogy...
Nem, hogy hozzá eljut-e, hogy elolvasod a kreatívot, vagy nem tudom, a marketing
olvasom
és médiát.
Én nagyon felszínesen tájékozódok a diskurzusok trendjeiről. Vagy akkor inkább azt mondom,
nem kell neked benne lenni, hogy elére.
Ott mondjuk azért jobban tudok tájékozódni.
Nyisd ki a LinkedIn-t, és lehet egy ilyen elemzés is végezni, hogy egy adott hónapban a marketing brand és marketing kommunikáció szakmának a témái, mert LinkedIn az egy elég szakmai dolog, mi körül csoportosulnak.
Ez egy jó ötlet.
Hát aki ezt napi szinten olvasgatja, az nagyjából tudja, most ezt megint csak nem fogok ebbe belevágni, mert ez egy ilyen kicsit ilyen, megint ilyen megmondósá válhatna, de az nem vagyok nagyon elégedett. Én személyesen nem vagyok elégedett ennek a diskurzusnak a minőségével.
Ebbe is nagyon szívesen belemennék,
nem megyünk
csak
bele most.
Hogy 2 perc múlva lejár az időnk, és akkor azt mondom, hogy 2 villámkérdést felteszek. Az egyik, hogy a Telekomnál van-e olyan pozíció, hogy Chief Storytelling Officer?
Nincs.
Terveztek-e ilyet?
Hát figyelj, nem tervezünk, mert igazán de a sztori nekem egy következménye a stratégiai működésünknek. Tehát hamarabb lesz nálunk Chief Strategy Officer, ami nincs egyébként, így kimondva, mindenki persze ezzel foglalkozik, inkább legyen ez, és abból majd következik a sztori.
Utána lesz majd munkája annak, aki a Chief Storytelling Officer lesz. Világos. A másik meg, hogy hát ez egy általános kérdés, hogy tehát hogy bármi jó tanácsot mondanál a történetmeséléssel kapcsolatban, és akár most akkor kiszólhatsz a szakmának, és nem a magyar átlagembereknek, hogy mit gondolsz ezzel kapcsolatban, és akkor itt igazából össze is foglalhatjuk azt, ami már itt többször elhangzott.
Elhangzott szerintem már egy pár szó, akkor most még egyszer rá erősítek, hogy a sztori, a narratíva, az stratégiai megalapozottságú kell szerintem, hogy legyen, szakmailag, tehát nem mint egyéni, nem privát, és ezt a stratégiát pedig a cég hasznossága kell, hogy vezérelje, ami a márkán keresztül tud megépülni, de a termékek által. Tehát összefoglalva, stratégiai megközelítés, hasznosság elvűség, nem haszon elvűség, hasznosság elvűség, és mindebből következik a sztori, mint narratíva.
Szuper. Béla, nagyon köszönöm, hogy ilyen nagyvonalú voltál az időddel. Én sok sikert kívánok akkor így a csapatnak, hogy így toljátok ezt tovább, és nagyon remélem, hogy a szakmai diskurzus minősége javulni fog.
Köszönöm.
Köszi.
Sziasztok.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.